Hitvalló. Beszélgetés életről és értékekről. Professzor dr. Ősapai Györggyel, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, a Baba Csalogató Alapítvány kuratóriumának elnökével, Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Nagy tisztelettel köszöntöm professzor dr. Ősapai Györgyöt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát és a Baba Csalogató Alapítvány kuratóriumának elnökét. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy az önnek kedves bibliai idézetet ossza meg velünk, és meséljen arról, hogy miért fontos, mit jelent önnek ez az idézet.
Köszönöm szépen ezt a megtisztelő meghívást ide, és örömmel veszek részt, és mondok el magamról néhány dolgot. Én református vagyok, és amikor 14 éves voltam, akkor konfirmációs igeként kaptam a Pál apostolnak a korintosiakhoz írt első leveléből azt a részletet, hogy erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ez Károly Gáspár fordítása. Ez számomra nagyon sokat jelentett egész életem során, mert ha bármi nehézség volt, vagy hitbeli megingás, ugye ez valószínűleg mindenkit érint, ez nekem erőt tudott adni. Erőt tudott adni olyankor, amikor a hitem valamiért elbizakodottságból megingott, és akkor erre gondoltam, és tudtam, hogy mi a teendőm. Nem oldotta meg rögtön a dolgokat, de jó irányba terelt.
Gyermekkorára visszakanyarodva, milyen emlékei, élményei vannak ebből a szép időszakból? Családi gyökereiről esetleg mit tud? Utalnék itt az érdekes, különleges család nevére, ősapai, nem szokványos magyar név.
Valóban, az ősapai név egy olyan 200 évre nyúlik vissza, és attól kezdve a férfi ágon a keresztnév úgy váltogatta egymást, hogy György, Lajos, tehát viszonylag könnyű vissza keresni, hogy éppen ki mikor mit tett. Édesapám, meg testvérei, meg az visszamenőlegesen vagy tanárok, vagy gyógyszerészek voltak. Édesanyám, ő háztartásbeli volt, egészen addig, amíg édesapám meghalt elég korán, 54 éves korában. Utána ő nevelt engem, és hát ehhez neki valami kis ilyen kisipari foglalkozást kellett csinálnia, hogy eltartson, de azért biztosította, hogy tudtunk az akkori keretek között, ugye ez a 60-as, 70-es évek utazni, meg viszonylagosan hát elég jól meglenni.
Ifjúkorára visszatekintve, egy milyen ifjú képe rajzolódik ki önről?
Én mindig eléggé visszafogott voltam, meg csendes, és nem nincsenek testvéreim, tehát én egyedül nőttem fel, egész addig, amíg egy gimnáziumi osztálytársam, Hajtó Zsolttal, aki ugyancsak egyedüli gyerek volt, szinte testvéri kapcsolatba kerültünk, és a mai napig nagyon jól tartjuk a kapcsolatot, és amikor itthon vagyok, külföldről, mert elég sok időt töltöttem Amerikában munkával, hát sokat vagyunk együtt minden alkalommal. Egyébként konzervatív karakterem szerintem már ifjúsági koromtól fennállt. Én a szabadságtéri református templomba jártam, ugye már egészen korán egyedül tudtam, édesapám sérült volt, nem tudott eljönni. Egészen azt hiszem már ilyen 8-10 éves koromtól, tehát 1960-tól. Nem vettem részt az akkori politikai, iskolai tevékenységbe, tehát nem voltam része a kisdobosságnak, meg darab úttörőségnek. Hát aztán persze, amikor egyetemre kellett menni, akkor azt mondták, hogy azért muszáj KISZ-be, ott kell lenni egy kicsit, mert különben probléma van. Hát jó, hát egy darabig. És akkor utána egyetemista lettem, egy nagyon jó közösségbe sikerült nagy szerencsével bekerülni. 50-en voltunk vegyészek az ELTE-n, hát körülbelül fele fiú, fele lány, amiből 22-en egymással összeházasodtunk. Tehát egy egész jelentős csoport alakult ki, és az évfolyam találkozók nem a szokásos 5 év vagy valamilyen, hanem minden hónapban azóta tart, most is. Eleinte persze a pici babákkal, aztán a kisgyerekekkel, most már magunkban, hiszen már unokák vannak, tehát távolabb vannak. Úgyhogy így indult az én karrierem.
Ahogy már említette, ön kémikus és gyógyszerész. Jelenlegi kiemelt kutatási területe a népszaporulat kérdése, a meddőségi problémák elemzése, és ezzel foglalkozik a Baba Csalogató Alapítvány munkájában is. Mi indította önt erre az útra, hogy ezzel a ma nagyon fontos kérdéssel foglalkozzon?
Én a pályámat, mint vegyész a Kínaimban kezdtem el, tehát gyógyszer vegyészet irányában, és 1988-ban kaptam meghívást Amerikába, a New Yorki Rockefeller Egyetemre, University-re. Nem sokkal később Kaliforniába összekerültem egy kicsike gyógyszergyártó céggel, amit egy nagyon pici, néhány személyes volt, és ott részt vettem, összekapcsolódtam az ottani kutatással, ami pontosan a meddőség megelőzésére, vagy megoldására, segítésére szolgáló készítményt fejlesztett, és akkor bennem is felmerült, hogy hát ugye tényleg Magyarországon is a népszaporulat, hát ugye ez azért a 90-es években volt, elején volt, Magyarországon is probléma, hiszen Amerikában is probléma, meg világszerte probléma, és akkor arra gondoltam, hogy hát hiszen ez Magyarországon is jót tenne. Tehát ami fejlesztés ott történt, azt én tovább vittem, van, amit áthoztam teljes egészébe Magyarországra, az első egy férfiaknak szóló készítményt, ami segíti a férfiaknak a megtermékenyítést, és egy másik készítmény, a női, azt mondjuk úgy, hogy egy második generációs készítményt, egy fejlesztett készítményt hoztam Magyarországon forgalomba. Létrehoztunk itt egy kis céget, és ennek keretébe elkezdtük. Hát korábban persze más készítményekkel foglalkoztunk, hiszen már legalább 8 évvel előtte indítottuk a céget, és annak keretébe ezt a két készítményt Magyarországon elkezdtük bevezetni. Hát ez valamikor olyan 10 évvel ezelőtt indult. Hát nem könnyű olyan készítményt bevezetni, amelyik gyógyhatású, tehát segíteni tud problémán, de nem gyógyszer, ezért ez egy küzdelmet jelentett, és jelent még ma is bizonyos szempontból. Úgyhogy ezzel indult, hogy erre gondoltam, hogy Magyarországon is a népszaporulat akkortájt kezdett 10 millió alá esni, és hát ez egy nagy probléma, tehát kellene itt is segíteni, tehát ezzel indult ez a hazai téma, amit aztán tovább fejlesztettünk, hazai kutatás is volt, klinikai kutatás jó eredményekkel, a Stanford Egyetemen is az is jó lett. Úgyhogy ez egész a közelmúltig így haladt, amikor hát az látszódott, hogy a szituáció annyira romlik, mármint a meddőség témában, meg a párkapcsolat témában, a házasság kérdésében, a népszaporulat egészében, hogy azt nem lehet egy kapszulával megoldani. Tehát gondolkoztunk a feleségemmel, aki nekem mindig hűtársam és segítőm volt, és még most is az. Ő nevében ő hozta létre a Baba Csalogató Alapítványt, aminek ez beceneve. A tényleges neve az, hogy alapítvány a meddőség megelőzéséért és a jövő nemzedék egészségéért. Ez sok mindent összefoglal, amiben beletartozik az, hogy a pillanatnyilag problémával küzdők, akik babát szeretnének. Változó résztvevők, ha személy szerinti listát veszünk, de folyamatosan körülbelül 200 000 pár, ami nagyon sok, ahhoz képest, hogy évente csak 90 000 gyerek születik. Tehát ha ezen valamely részén tudunk segíteni, az jelentősen megnövelheti a népszaporulatot, úgyhogy ez volt az egyik irány. A másik az, hogy kellene a hagyományos családmodellt támogatni, amit nem lehet kezdeni 20 éves korba, hanem én azt mondtam, hogy a óvoda utolsó éve és az iskola első éve, amikor el kell kezdeni tanítani fiúknak, lányoknak saját magukat, céljaikat, testüket, egymás szeretetét, és persze a családmodellt, és tudatosítani, hogy a gyermeknemzés az egy feladat, és tudatosítani, hogy ezt nem lehet halogatni, mert a biológiai óra ketyeg, és egyre nehezebben történik a fogamzás és a megtermékenyítés. Na most erre létrehoztuk ezt az alapítványt, amiben úgy gondoljuk, hogy beletartoznak ugye a védőnők, hiszen ők kezdik a fogamzás utáni időszakot, tehát akinél nem sikerül, tehát a fogamzás előtti felkészülésbe is részt vehetnek, bár túlterheltek, én tudom, de onnan indulhatna. Na most mellettük az orvosok lehetnének, de ők nagyon leterheltek, úgyhogy be kell vonni persze az andrológust, a nőgyógyászt, mert nagyon fontos. Sok esetben egyszerűen dietetikai problémák vannak, dietetikus kell, vagy egy pszichológus kell. Van tapasztalatunk olyan orvossal, nőgyógyásszal, aki rendszeresen az ilyen meddő párokat elküldi pszichológushoz, és 70%-uknál sikert érnek el. Tehát a pszichológiai tevékenység abszolút nagyon fontos. Na most, hogy ez a koncepció jól tudjon menni, iskolai oktatást, tehát tanárokat, oktatásügyet be kell vonni, és természetesen egyik alappillére lenne az egyház bevonása, mert hiszen azon keresztül egy másfajta életszemléletet lehet megvalósítani, tehát nem a ma népszerű és könnyű életet mutató, ígérő életfolyamatot, hanem már korábban családi életre, gyermeknevelésre, vállalásra való oktatást. Tehát ez egy elég nagy széles körű paletta, amit össze akarunk fogni, és hát ahhoz, hogy ez működjön, természetesen egy alap kell, ami a kormányzat, tehát a kormánynak a anyagi és erkölcsi támogatása kell. Tehát ez a babacsalogató alapítvány, amivel szeretnénk tovább jutni. Védőnőket tüntettünk ki most már 3 éve, azokat a védőnőket, akik láthatóan sikereket érnek el meddőpároknál, hogy fogamzás legyen. Különféle oktatással, segítéssel, és hát mindig 2-3 védőnő kerül így kitüntetésre.
Az ön életében, ha visszagondol nehézségekre, megpróbáltatásokra, akkor mi tudott önnek kapaszkodót jelenteni?
Hát családi nehézséget jelentett, hogy 14 éves koromban elvesztettem édesapámat, tehát az egy nagy nehézség volt. Azt tudom mondani, hogy a bizonyos csoda kellett, hogy segítsen, és a csoda az volt, hogy amikor nekem nehézségem volt, tehát akár közvetlen családi életben, az persze kevés volt, munkahelyi problémába, vagy személyi kapcsolatokba. A csoda az volt, hogy a pasaréten voltam, és kaptam választ, és az segített. Úgyhogy tehát valójában nehézségek nyilván ugyanannyi volt nekem is, mint bárki másnak. Ezeken a pontokon nagyon sokat segített az én konfirmációs igém, ami ugye konfirmált, megerősített, és az, hogy ennek kapcsán, ha az ember valóban elmegy a templomba, ott megkapja azt a választ. Én azt kapom meg, ami nekem kell, a szomszédom meg mást kap meg, de ez egy csoda.
Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyek a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
Hát nagyon sokra értékelem és hálát adtam sokszor, hogy hát olyan szüleim voltak, akik ebbe az irányba indítottak, és hát persze az, hogy most már 41 éve a feleségemmel gondok nélkül egymást megértve együtt élünk, azt is én is, de hát persze kívülről nézve még inkább csodának tartják. Ami nagy örömet jelent, ugye, hogy nekünk lett 2 gyerekünk, az egyik most már orvos, a másik pedig számítástechnikai vonalon jutott előre, és hát sajnos csak 2 gyerekünk van, viszont 6 unokánk. Úgyhogy a 6 unokával az nagy öröm mindig együtt lenni. Egészen néhány hetesek az elsők, és 10 éves a legnagyobb. Egy másik téma még, hogy említsem, az az, hogy bár igaz, hogy református vagyok, a feleségem katolikus, ez abszolút nem befolyásolja azt, hogy mi melyik templomba megyünk, mert amelyikben otthon érezzük magunkat. Most, hogy a lányunknál segítünk, ők is még kint vannak Ohio-ba, Akronba, ott egy nagy katolikus közösségbe járunk rendszeresen, és nagyon élvezzük, nagyon szeretjük ezt a katolikus közeget, és ott élünk jelenleg. sportolni is szeretek, az a vitorlázás, de ami nekem a legnagyobb örömet okozza a hétköznapokban, és ünneppé teszi, hogyha operába tudok menni. Ugye ezt idehaza is sokszor megtettem külföldön, de főleg Amerikába. Úgyhogy amikor az elmúlt majdnem 30 évben, hogy ott voltunk, hát számtalanszor sikerült a Metropolitan Operába is eljutni, ami hát az egyik csúcsa az opera játszásnak a világon. Az nagyon sokat jelentett, mert mikor én egyedül megérkeztem New Yorkba, hát az ember elveszettnek érzi magát, bemegy ott a egyetemre, a munkahelyére, addig én nem beszéltem naponta, vagy rendszeresen angolul, hát az ember nagyon meg van ijedve. És az első pont volt ott az életemben, hogy lévén megérkeztem hétvége előtt valamivel, hétvégén ott elmentem a szombaton a Metropolitan Operába, és ettől otthon éreztem magam. Másnapra sikerült eljutnom az ottani magyar templomba, és attól kezdve otthon voltam. Tehát az opera és az ottani egyház az nagyon sokat segített. Ugye mi kimentünk, és az első években nem is nagyon jöttünk haza, mert az embernek nem volt pénze. Időnként én édesanyám, vagy feleségem édesanyja jött ki egy-egy hónapra. Aztán telt múlt az idő, Kaliforniába költöztünk, és hát az elmúlt, most már azt hiszem 8 évben, tavasszal őszén rendszeresen itthon voltam oktatást tartani szülész orvosoknak, védőnőknek, meg konferenciákon részt venni. Úgyhogy akkor egy-két hónapot mindig itthon voltam egy évbe kétszer. És hát úgy volt, hogy én már hamar haza akartam jönni, feleségem azt mondta, hogy nem, most még nem, egy kicsit később, tehát halasztódott. És ez áttevődött a gyerekeinkre, úgyhogy a fiunk is mindig hazakészült. Végül elvett egy kislányt, egy magyar kislányt, akivel odakint éltek együtt, azt hiszem 6 évig, és született is 2 gyerekük, de ő benne is ez maradt meg, hogy hát Magyarországra, mert ugye ez belőlem érződött. Úgyhogy ők hazaköltöztek 4 évvel ezelőtt Keszthelyre. A lányom is valahogy így volt. Na most neki annyival volt egyszerűbb, hogy a fiam felesége és a lányom férje, ők is testvérek és keszthelyiek. Na most a lányom odakint befejezte az egyetemet, az itthoni Sotte tanulmányai után, és ott most dolgozott egy darabig, de most ők is hazaköltöznek. Úgyhogy igazából azért mindig ott is voltunk, itt is voltunk, a feleségem testvérei, meg a rokonságunk az hazahúzott, engem a színház, magyar színház nagyon húzott, de hát egyáltalán mindig készültünk haza, aztán egyre többet jöttünk. Most úgy tűnik, hogy idén már véglegesen itthon leszünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Professzor dr. Ősapai Györggyel, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, a Baba Csalogató Alapítvány kuratóriumának elnökével, Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu